Kedves hallgatóm! A 82. Zsoltárban Isten ezt mondja a bíráknak. Azt mondtam ugyan, Istenek vagytok, a felséges fiai mindnyájan. Mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullotok, mint bármelyik főember. 82. Zsoltár, 7. vers. Isten emlékezteti a bírákat, akik Isten helyében ülnek, hogy csak emberek. És eljön az a nap, amikor meg kell jelenniük Isten, mint bíró előtt. Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged. 82. Zsoltár, 8. vers. Ez lesz Izrael népének imádsága. Úgy érzem, hogy csatlakozhatom ehhez az imádsághoz. Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged. Úgy vélem, hogy ezt az imádságot mindnyájan elmondhatjuk ebben a mostani korban. A 83. Zsoltár Ászáv Zsoltár éneke. Ez az Ászáv sorozat utolsó Zsoltára, és eléggé meglepő. Tény az, hogy nem illeszthetjük bele Izrael népének történetébe. Mivel ezt nem tehetjük, az a feltételezésünk, hogy talán valami másra vonatkozik. Ez átok Zsoltár, az igazságért való kiáltás. A zsoltáros azért imádkozik Istenhez, hogy szabadítsa meg népét ellenségeitől. Istenem, ne maradj csendben, ne hallgass, és ne légy tétlen, Istenem, hiszen háborognak ellenségeid, gyűlölőid fennhordják fejüket. 83. Zsoltár, 2. és 3. vers. Akárki is legyen itt az ellenség, gyűlöli Istent. De vajon nem ugyanez a helyzet mindig az ellenséggel? Néped ellen titkon ármány szőnek, tanácskoznak védenceid ellen. Gyertek, mondják, írtsuk ki a népet, ne is emlékezzenek többé Izrael nevére. 83. Zsoltár, 4. és 5. vers. Ez azokra utal, akik összeesküdtek Izrael népének elpusztítására. Sokan próbálták már ezt a Zsoltárt Jósáfát idejébe illeszteni, mások meg egyéb történelmi időszakokba tenni. Fontos nekünk annak megfigyelése, hogy Isten ellenségei kifejezik vele szembeni gyűlöletüket. Most pedig kezdjük-e Zsoltárnak azt a szakaszát, amit nehéz a történelembe ágyazni. Mert egyetértésben tanácskoznak, szövetséget kötnek ellened Edom lakói és az izmaeliek, a moábiak és a hagriak, Gebál, Ammon és Amálék, Filiszteo, Tírusz lakóival. Asszíria is hozzájuk csatlakozott, támasza lett Lót fiainak, Tela. 83. Zsoltár, 6. verstől a 9. versig. Lót fiain érthetjük Moábot és Ammont. Isten igéjének ebben a szakaszában találjuk Isten ellenségeinek a neveit. Nincs a történelemben olyan hely, ahova beilleszthető lehetne, és ez kiemelkedő szakasszá válik, mert úgy tűnik, hogy ezek a versek a jövőbe mutatnak. Nyilvánvalóan ezek a nemzetek, amelyek valamikor léteztek, ismét megjelennek a jövőben. Jelenleg Izraelt arab nemzetek veszik körül, akik nyilván nem úgy tartoznak össze, mint arabok, hanem mint mohamedánok. Ellenkeznek Isten népével. Úgy tűnik, mintha a versekben említett nemzetek ismét föltámadnának az utolsó napokban. Ma még nem léteznek, még semmi sem felel meg nekik. Ez a tény a 83. Zsoltárt nagyon kiemelkedő részévé teszik a Szentírásnak. E Zsoltár többi része átokkérő imádság. Az író kéri Istent az ítéletre. Visszatekintve a zsoltáros, ezt mondja. Ítél, mint ahogy tetted a múlvan. Úgy bánj velük, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kisón pataknál, akik megsemmisültek Endornál, és a föld trágyájává lettek. 83. Zsoltár, 10. és 11. vers. A bírák könyvében olvassuk, hogy Isten miként ítélte meg azokat a nemzeteket. Egyesek azt mondják, hogy Isten nem így ítél a jövőben. Miért nem? A múltban így ítélt. Isten nem változott meg. Amit a múltban tett, azt cselekszi a jövőben is. Ezért nagyon kifejező ez a zsoltár. Hadd emlékeztesselek arra, hogy nekünk ma nem így kell imádkoznunk, mint hívőknek. Nekünk imádkoznunk kell ellenségeinkért, nem azért, hogy Isten büntesse meg őket, hanem azért, hogy térjenek meg, és forduljanak Istenhez. Ezt az imádságot Izrael mondja. Istenem, tedd őket olyanná, mint az ördög szekér, vagy mint a szélhorta polyva. 83. Zsoltár, 14. vers. Emlékszel-e arra az ószövetségi képre, hogy az ökör körbe-körbe járva nyomtatja a gabonát? A zsoltáros azt mondja, hogy Isten így bánjon ellenségeinkkel. Ahogyan a tűz földgyújtja az erdőt, és a láng égeti a hegyeket, más szóval olyanok legyenek, mint az erdőtűz. Most figyeljük az áradékot. Tudják meg, hogy egyedül te vagy az, akinek Úr a neve, aki felséges az egész földön. 83. Zsoltár, 19. vers. Meg vagyok róla győződve, hogy a világ csak úgy ismeri meg Istent, ha ítéletet hajt végre. Isten jóságának az embereket megtéréshez kellene vezetnie, de nem térnek meg. Ha az emberek egyáltalán érzékenyek lennének Isten jelenlétére, akkor ezáltal jelenlétébe kerülnének, de ez inkább előzi őket még távolabb Istentől. Virágzó társadalom vagyunk. Amikor nyomorúságban voltunk, akkor Istenre támaszkodtunk, de ma azt gondoljuk, hogy nincs szükségünk rá. Mégis nekem úgy tűnik, hogy nagy szükségünk van Istenre. A 84. Zsoltárban kiemelkedik a Levitikus fő témája. Ez Kóra fiainak zsoltára. A Kóra fiai a Szent Sátorban és később a templomban szolgáltak. Menjünk vissza Krónikák első könyvének 26. fejezetéhez, hogy meglássuk e család hátterét. A kapuőrök beosztása a kórahiak közül Meselemjáhú Kóré fia, aki Ászá fiai közül való volt. Krónikák első könyve, 26. rész, első vers. Aztán megadja a kórahiták családjának hosszú listáját. Kórah, ahogy emlékszünk rá, fellázadt Mózes ellen, és ezért ítélet érte utol. De most Isten kegyelméből leszármazottai szolgálnak a Szent Sátorban és Isten templomában. Aztán Krónikák első könyve 16. részének 12. és 13. versében ezt olvassuk. Ezeket a kapuőröket osztották be atyjuk fiaival együtt őrségre, a férfiak száma szerint, hogy az Úr háza szolgálatára álljanak. Sorsolás útján jelölték ki a családokat, a kicsinyeket és a nagyokat egyaránt mindegyik kapuhoz. Minden kaput őrzött valaki. Sorsot vetettek a beosztásra. Erős, tagba szakadt léviták vigyáztak a Szent Sátornál, és később őrködtek a templom minden bejáratánál. Ezért a Szent Sátor és a templom kiemelkedő helyet tölt be ebben a zsoltárban. Mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. 84. Zsoltár, 2. és 3. vers. Vajon ez a te imádságod is? Szeretsz találkozni Isten népével? Rájövök, hogy manapság nem sok lelki közösség van egyes gyülekezetekben. Lényegében inkább pletykázást és bírálatot hallhatunk ott, mint bármi mást. Mégis a közösség helye a gyülekezet, és vannak csodálatos gyülekezetek mindenfelé a világon. Remélem, van a te környezetedben is ilyen, ahol Isten igéjét prédikálják, és Krisztust magasztalják föl. Ha igen, akkor ott kell keresned a hívőkkel való közösséget. Ott növekszel, és áldást nyersz. Kóra fiai a Szent Sátorban és később a templomban szolgáltak, és ezt látták. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. 84. Zsoltár, 4. vers. Azt hiszem, hogy a verebek fészket raktak a templom körül. Aki ezt a Zsoltárt írta, föltekintett rájuk, és ezt mondta. Én is így szeretnék lakni. Ilyen közel akarok lenni Istenhez. Az Úr Jézus mondta, hogy figyeljük meg a kis verebeket. Nem érnek sokat. Lényegében szeretnénk tőlük megszabadulni. Az Úr Jézus ezt mondta. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Máté evangéliuma, 10. rész, 29. vers. Egyetlen veréb sem esik le az atya tudta nélkül. Valójában ennél erőteljesebb a nyelvezet. Azt mondja, hogy a veréb az atya ölébe esik. Mindent tud róluk. Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. 84. Zsoltár, 10. vers. A zsoltáros elmondhatta, íme Isten a mi pajzsunk, tekints fölkentett személyére. Ez utalás a Mesiásra, Krisztusra, aki bemutatta Isten arcát a földön. A szent hely, ahogy láttuk a Levitikus könyvében, Izrael életének középpontja volt. Volt olyan idő, amikor az egyház volt a társadalmi élet középpontja. Ma már a vallási életnek sem az a középpontja, pedig annak kellene lennie. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. 84. Zsoltár, 11. vers. Ezt mondja, bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Ezért voltak a Kórá fiai ajtónállók. Így szól, inkább legyen ez a feladatom, mint hogy gazdag ember legyek, aki távol él Istentől. Vannak emberek, akik az óráikat nézegetik vasárnap reggel, hogy lássák, nem hallanak-e túl hosszú prédikációt. A zsoltáros ezt mondja, inkább töltenénk egy napot Isten házában, mint ezret máshol. Milyen dicsőséges ez a zsoltár, és mennyire megdorgál minket. A 85. zsoltár címe így hangzik. A karmesternek, Kóra fiainak a zsoltára. Egyes kritikusok próbálták ezt a zsoltárt abba a korba illeszteni, amikor Esdrás és Nehémiás vezetésével a nép visszatért országába. Lényegében az egyáltalán nem arra utal. A kritikusok azért mondják ezt, mert nem ismerik fel azt a tényt, hogy a zsoltár prófétai jellegű. Ennél a szakasznál több zsoltár íróval is találkozunk, és az a csodálatos, hogy ezek a zsoltárok egy történetet alkotnak. Jól lehet, nem hangoztatom az elrendezés ihletettségést, bizonyára úgy tűnik, mintha Isten felügyelete alatt történt volna ez is. Már láttuk, hogy sorozatban jönnek egymás után. Most prófétai kép tárul elénk. Ez a zsoltár a jövőbe tekint, és egyáltalán nem bízom annak az embernek a magyarázatában, aki nem hiszi, hogy ez Isten igéje. Úgy érzem, mint egy bizonyos lelkipásztor, aki így szólt. Inkább bízhatunk egy holtkórosban az ügyvéd helyett, egy sarlatánban az orvos helyett, egy farkasban a nyájőrző kutya helyett, egy aligátorban a babaőr helyett, mint Isten igéjének mai fordításában vagy magyarázataiban. Erre áment mondok. Az az érzésem, hogy olyan ige magyarázókra van szükségünk, akik hiszik, hogy a Biblia Isten igéje, és Isten ismeri a jövőt, mint ahogy ismeri a múltat is. Figyeljük meg ezt a prófétai képet. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak. Jóra fordítottad Jákob sorsát. 85. Zsoltár, Második vers. Sok kritikus azt feltételezi, hogy ez a vers a zsidók babiloni fogságból való visszatérésére mutat, de valójában csak egy kis maradék tért vissza az országba abban az időben. Alig 60 000 ember került haza. A nép többi része hátra maradt. Ez nem annyira a babiloni fogságból való visszatérésre mutat, mint inkább előre tekint a királyság korszakára, amikor Isten minden népet visszavisz az ő földjére. Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. Szela. 85. Zsoltár, 3. vers. Milyen dicsőséges ez a kép. Ez csak a jövőre utalhat. Bizonyára nem a babiloniai fogság utáni helyzetet írja le. Ha azt gondolod, hogy igen, akkor olvasd el Esdrás, Nehémiás, Haggeus, Zakariás és Malakiás könyvét. Malakiás szigorúan dorgálja a népet, mert szívük távol van Istentől. Elmennek a templomba, és áldozatokat mutatnak be, de szívük távol marad Istentől. Ez a zsoltár egy egészen más képet mutat be. Visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragod hevét. 85. Zsoltár, 4. vers. Ez előre mutat abba a korba, amikor vége lesz Izrael ítéletének. E nemzetnek és a világnak a legrosszabb idő még mindig a jövőben van. A nagy nyomorúság világméretű lesz terjedelmében, és az lesz az ítélet ideje. A sátán elszabadul, és a Szentlélek nem fékezi a gonoszt. A fékező erő megszűnik. Aki vörösre akar festeni egy várost, annak lesz elég nagy meszelője és festéke, hogy megtegye. Isten engedi ezt meg, és aztán megítéli őket. Isten gyermekének ebben a korban a bűn ítélete már megszűnt. A bűn kérdése elrendeződött, amikor Jézus meghalt a kereszten a mi bűneinkért. Ahogy egy énekíró mondja, a régi számla kiegyenlítés nyert már régen. De van valami, ami zavar engem. Az a tény, hogy majd meg kell jelennem Krisztus ítélőszéke előtt, mint minden hívőnek, hogy számot adjak életemről és cselekedeteimről. Ott a tűz próbálja ki cselekedeteinket. Az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. 1. Korintusi levél, 3. rész, 13., 14. és 15. vers. Nem vagyok teljesen bizonyos tetteimmel kapcsolatosan. Nem csoda, hogy Pál sem ítélte magát, mert egyedül Isten lehet a bíránk. Remélem, ő ezt mondja majd. Jól van, jó és hű szolgám. De várnom kell addig, és majd ott látom meg. A nagy nyomorúság alatt minden ítélet alá kerül, és éppen ezért nem akarok ott lenni, amikor ez történik. Nem gondolom, hogy abban részt kell vennem. Azt mondani, hogy az egyház átmegy azon az időszakon, teljes eltévesztése az üzenetnek, hogy mit jelent a nagy nyomorúság. Fordulj felénk, szabadító Istenünk! Ne haragudj ránk többé! Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod? 85. Zsoltár, 5. és 6. vers. Eljön az a nap, amikor a nép szenvedése megszűnik. Már láttuk az előző zsoltárban, hogy történetük könny és sírás volt, és ezzel kellett megelégedniük. Eljön az a nap, amikor ennek vége lesz. Isten letöröl minden könnyet a szemükről. Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek? 85. Zsoltár, 7. vers. Ma lelki ébredésre van szükség gyülekezeteinkben több ok miatt is. Az egyik ok az, hogy hiányzik az öröm a hívők életéből. annak ott kellene lennie. Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. 85. Zsoltár, 8. vers. Ezt mindnyájan átérezhetjük. Isten gyűlöli a gonoszt, és megítéli azt, de ő az irgalom és megváltás Istene is azok iránt, akik hozzá fordulnak. Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen? Bizony békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok. 85. Zsoltár, 9. vers. Amikor Isten végítélete következik, népe többé nem fordul hiába valóságokhoz. Nem térnek vissza bűneikhez, mert a bűn eltávozik a világegyetemből, mert közel van a szabadulás az Isten félőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. 85. Zsoltár, 10. vers. Ma nincs dicsőség Izraelben. Szeretek odalátogatni, de semmit nem látni ott, ami a dicsőséget hirdetné, csak kövek halmazát. Természetesen sok szép hely van, ami szent nekünk is, mint keresztényeknek. Imádkozzunk! Uram, add, hogy én is elmondhassam a zsoltárossal együtt, teljes bizalommal. Közel van a szabadulás az Isten félőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Ámen.